Szélcsend. Kultúra könnyedén.
Sziasztok, ismét ez itt még mindig a Szélcsend az Erdély FM-en, én pedig Bugner Szidi vagyok. Január 22-e van, hétfő 12 óra és 7 perc. A Magyar Kultúra napja van, és ennek okán itt van velem a stúdióban Vida Gábor, a Látó Szépirodalmi Folyóirat főszerkesztője. Köszöntöm nagy szeretettel!
Köszöntök én is mindenkit.
Nos, mielőtt rátérnénk a tervekre és a Látó jelenlegi helyzetére, szeretném, hogyha áttekintenénk kicsit a tavalyi évet. Rögtön azzal kezdeném, hogy márciusban két új szerkesztővel egészült ki a Látó csapata, André Ferenc és Fischer Boton csatlakozott. Milyen ebben a felállásban a csapat, és hogyan zajlik a közös munka?
Hát ugye, amikor én a Látóhoz jöttem, akkor én voltam a legfiatalabb szerkesztő, most én vagyok a legöregebb. A fiatalokkal érdemes dolgozni, tehát teljesen másként látják a világot, mint azok, akik már annyi mindent csináltunk, s egyáltalán el is telt az idő egy kicsit. Tehát hihetetlen gyorsan változik ez a mai világ. Én már nem tudom a mobiltelefonomat és a számítógépes dolgaimat se tulajdonképpen kézben tartani, tehát nem nekem való. És igen, tehát fiatal emberekkel jó dolgozni. Ugye ez egy kicsit... Az a probléma, ami ugye ilyen állami finanszírozású, vagy fenntartású, vagy alárendelt, nem tudom, milyen intézmény vagyunk. Ugye tavaly három kollégánk ment el, ketten nyugdíjba, Devin Péter pedig átigazolt máshova, és akkor többé hárman maradtunk a szerkesztőségben is. Ugye, mivel ez az állami szektorban ez az adminisztráció iszonyatos papírmunka, és rettenetes, körülményes módon, úgyhogy ebbe ez azért, tehát nem annyi volt, hogy márciusban fölvettünk embereket, hanem sajnos több hónap olyan jövésmenés és olyan adminisztrálás volt, hogy nem kívánom senkinek. Tehát azt gondolom, hogyha meg lehet az emberek életét keseríteni valamivel, akkor ez egy teljesen kontraproduktív bürokrácia. És az a, nem is tudom, tehát ilyen korrupció ellenes vizsga, meg egyáltalán, tehát nem, tehát valami elképesztő, nem is szűnök meg erről panaszkodni soha. És azt hiszem, hogy bárki, aki ilyen hasonló, tehát ennyire kicsi szerkesztőség, ugye mi 10 vagyunk takarítónőstől, és tulajdonképpen korrupció ellenes bizottságot. Tehát annyi bizottságot kell felállítanom, hogy nem is vagyunk annyian. Tehát ezek ilyen abszurd dolgok, Kafka, igen, mondjuk Kafkát szeretem, tehát ő is egy jó ember. Na igen, tehát kiegészült a szerkesztőség, és hát akkor ugye össze kell rázódni, tehát úgy tűnik, hogy mindaz, amit mi csinálunk, az egyértelmű nekem, vagy nekünk, akik már benne vagyunk, de kifele nem, és akkor ez elég hosszan. Mondjuk, tehát a fiúk már dolgoztak szerkesztőségben, meg irodalommal, meg egyáltalán, tehát azért egy szakmából vagyunk, de hát azért ugye ez a, és ugye aztán jön a nyár mindig, mert nálunk ugye három nagy probléma van Romániában mindenféle szervezésnek, a nyári vakáció, a téli vakáció, és a hivatalos ünnepek. Tehát mire valamit elkezdünk, addigra jön valamilyen fontos esemény, vagy ünnep, vagy vakáció, vagy nem is tudom micsoda. És akkor kezdheti az ember előről az a szervezést, mindenki otthon marad, mindenki ilyen home office üzemmódba áll, és nem tudom, egyáltalán járnak a buszok és a vonatok, és tehát ilyen egész kaotikus helyzet van. Tehát igazából azt is szoktam mondani, hogy tulajdonképpen egy csomó olyan szervezési munkát végzünk, amiben nem mindig halad az ember. Tehát van is bennem egy ilyen adminisztratív fáradtság, hogy akár egy adminisztratív problémát oldunk meg, jövő héten jön a másik stóc. És ez egy ilyen történet. Úgyhogy...
Mindezek ellenére azért voltak bőven események, például kezdeném azzal, hogy voltak műhely foglalkozások is a tavalyi év során írás és irodalom iránt érdeklődő fiataloknak. Ezek egyébként miként zajlanak?
Hát erre ugye volt a Petőfi Kulturális Ügynökségnek volt egy ilyenszerű program, a támogatást megpályáztuk, meg is kaptuk, és akkor ugye olyan fiatalokkal, akik egyetemisták, középiskolás, nem tudom, volt a közöttük, akiket irodalom érdekel, írnak, foglalkoznak ezzel, olvasnak, én nem is tudom, hogy honnan. Hát főleg a fiatalok, ugye, tehát André Ferinek van egy ilyen nagyobb tábora, egy ismert költő, meg ugye tanított az egyetemen, meg egyáltalán tehát sok felé, és akkor ugye ezt megszerveztük. De ez már ugye többször volt ilyen, hogy akkor fiatalokkal ilyen néhány napos ilyen workshop-féle valamit, akkor leülnek, írnak, van ebben műhely, kritika, próza, vers, nem is tudom, drámai, akármit, tehát mindenfélével foglalkozunk. Én mondjuk kevésbé, mert nekem ez a fajta tanítás, nem, ez nem igazán ment, és én ezzel nem olyan szoktam, de én is szoktam persze előadást tartani, vagy ilyesmi, de és akkor ugye, mivel az utóbbi évtizedekben gyakorlatilag az iskolában már nem tanítanak fogalmazást, nem tudom, mit tanítanak az iskolában, hogy vannak feltételezéseim, de olyan, amilyen, és általában nagyon, nagyon fontos lenne a gyerekeknek, nem csak annak, aki író vagy újságíró szeretne lenni, mindenkinek, hogy arról a valamiről, amit ő tud és szeret, és ami érdekli, összefüggő értelmes magyar mondatokat alkotni. Most, hogy lesz ebből művészet, vagy nem lesz, lesz ebből hexameter, vagy nem, az teljesen más kérdés, de az teljesen kétségbeejtő, amilyen nyelvi szinten vagyunk még mindig, ugye, tehát az elmúlt 30 év pedig azért van most már rádió, van tévé, van iskola, minden van, és az, hogyha egy, nem tudom, mai felnőtt embert megszólítanak, hogy mesélje már el, nem tudom, azt, amit csinál, és akkor ez nem megy. Tehát, hogy ettől kétségbe vagyunk esve, nem tudunk beszélni, nem tudjuk kifejezni magunkat, nem ismerjük a szavakat, és nem tudjuk, hogy hogyan mondjuk el azt, ami különben érdekel. Nagyon ritka az az ember, aki vagy a családja olyan, vagy olyan szerencséje volt, hogy iskolában ezt megtanulta, hogy értelmesen összefüggően beszéljen arról, amit éppen csinál. És az értelmiségben is van ezzel baj, tehát nem azt, hogy most a traktoristák hogy beszélnek, látjuk a parlamentben, hogy beszélnek, tehát annyi, igen, tehát az az övéké, de hogy értelmiségről beszélek, és igen, azt gondolom, hogy nagyon jó az, hogyha fiataloknak, hogy annak, akit érdekel bizonyos, nem tudom, gyakorlatokat, hogy visszajelzést kapnak arra, hogy akkor ezt így csináljad, úgy csináljad, ezt ne, ez ne, ez már megcsinált a Jókai, ez már Dosztojevszkinél van, tessék olvasni is néha, ne csak írni, a többi, tehát hogy ez így fontos volt, és erre valami fajta finanszírozás jók voltak, és ugye akkor ezt ugye volt, tavaly volt télen volt egy ilyen táborunk, akkor a tavasszal volt egy ilyen, akkor a nyári látó táborban is tulajdonképpen ezt a fajta mentorálás, vagy kreatív írást, vagy nem tudom micsoda, nem nevezem én ezt kreatív írásnak, ezt ugye tovább vittük. És most azt hiszem, hogy van egészen sok olyan fiatal volt, aki ebbe részt vett, kapott ebben valamit, és akkor meglátjuk, hogy mi lesz. Azt is mondtuk, hogy ezek jók voltak, viszont nem kell ezt túlzásba vinni, tehát tanuljanak az egyetemen is valamit.
Igen, a látótábort említve akartam is egy picit rátérni erre, hogy hetedik látótáborra került sor július végén tavaly, műnemek és műhelyek témában. Milyenek voltak egyébként a visszajelzések a résztvevőktől? Ha jól láttam, akkor egy népes csapat volt ott, hiszen kikerült egy csoportkép is a közösségi médiába, szóval voltak résztvevők bőven. Hogyan zajlott ez?
Hát ez ugye most már egész hagyományunk van, ugye ez volt a hetedik tábor, az idén lesz a nyolcadik. Ugye kint van 30 ember, akit nagyjából ugyanaz érdekel. Oldott, nem kell ott különösebben egyebet csinálni, csak odafigyelni a többiekre, beszélgetni. És hát ugye itt is ugye akik ilyen műhelyeket vezettek, azokat ugye tovább vitték. Ez ugye ilyen csoportba összeverődnek ott valahol a bozótosba, vagy a tető alatt, vagy a kunyhóba, vagy ahol mindenki talál magának egy helyet, és akkor a nyáron ugye kinn a szabad ég alatt ez lehet, és akkor el vannak. Hát ugye 30 embert tudunk fogadni, általában erre van keretünk, nekik az ellátás meg a szállás az biztosító, hoznak oda ételt, és ott lehet lakni, és igen, a műhelyvezetők elvégzik azt, akkor mindenki ír, vagy nem tudom, és akkor például élőzenénk volt, ugye, szereztünk egy zongoristát, meg egy szaxofonost, gitár, tehát az, hogy igen, tehát, hogy akkor nem az, hogy föltesszük este bulizni a zenét, hanem vannak nekünk zenészeink, és tudom, például a tánctanítás is volt egy este, még én is szinte elkezdtem táncolni, pedig az nekem nem igazán megy. De hogy jó, tehát egy jó hangulatú valami. Tehát nyilván az, hogy egyfajta nyaralás is, ugyanakkor meg egészen sok olyan ember találkozik így egybe, akik évközben vagy máskor nem könnyű ezt megoldani. Tehát mit tudom, a különböző könyvvásárokon vagy fesztiválokon, vagy nem tudom, össze-össze fufutunk, de azért az más, hogyha 30 ilyen ember van együtt, és akkor van ott ráérő idő.
Igen, hát meg szerintem az is nagyon fontos ebben, hogy van egy instant visszajelzés, egy feedback a fiatalok számára, akik mondjuk írással foglalkoznak.
Igen, persze, ez nagyon fontos. Tehát fiatalon az, hogyha az embernek azt mondják, hogy na, akkor ezt csináljad, az nagyon sokat jelentett, holott ez önmagában még semmi, csak tulajdonképpen az a gesztus, és hogyha valakinek azt mondják, hogy hát fiam, hülyeségeket mondasz, akkor lehet, hogy egy életre bele reked a szó, és nagyon könnyű fiatalon az embereket bezárni, lezárni, megsérteni, és egyáltalán kedvét venni az embernek.
Így van. A Látónak van egy mentor programja is. Mit kell erről tudni? Hogyan működik ez?
Hát ez nagyjából az, hogy ugye, tehát különböző emberek, akik írnak, fiatalok, akkor ők állandóan kapnak. Tehát azért voltak ezek a nem is táborok, hanem ilyen rendezvények, amikor összegyűltünk, és akkor erről néhány napig arról beszélünk, műhelyenként, vagy csoportonként, vagy egyáltalán. Tehát ez pontosan ezt jelenti, hogy egyfajta kicsit mondjam úgy, hogy személyre szabott támogatást kap az a valaki, akiről úgy gondoljuk, hogy érdemes neki részt venni, és fiatal, és egyáltalán. Ugyanis tehát, hogy általában minden ilyen, nem is tudom, csoportban, ugye, tehát fiatalon sokan vagyunk, sokan indulunk, és azután jön a lemozsolódás. Tehát az emberek egy része abba hagyja azt a valamit, amit csinál, mert vagy nem volt meg a sikerélménye, vagy az élet máshová viszi. Tehát, és akkor sok emberre kell kezdeni, mert azokból marad mindig valaki. Tehát.
Hogyan történik egyébként a mentor programba való jelentkezés? Van még lehetőség évközben időnként új embereknek jelentkezni?
Hát ez nem így ilyen pályázatos, hanem azért látjuk. Tehát általában akiket erre meghívtunk, azok közöltek már a Látóba, vagy próbálkoztak, vagy más lapokba, hogy valahol, tehát hogy ismerjük. Tehát azért nem vagyunk Erdélyben olyan sokan.
Nem.
Akik írunk és olvasunk. Úgyhogy látja az ember, hogy ő, és akkor na, hívjuk meg, nézzük meg, van-e kedve, ráére, és akkor eljönnek is. De szoktak jönni Magyarországról is, tehát onnan is, ugye a látószerző gárdájának majdnem a fele magyarországi, tehát ezt nem kell elfelejteni. Nem vagyunk már annyian Erdélyben, hogy meg tudjuk tölteni a lapot anyaggal, vagy olyan színvonalas anyaggal, amit mi jónak gondolunk, és akkor de nem is baj, tehát tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy valaki hol lakik. Vagy ne legyen ez annyira fontos, tehát átjárhatók ezek a határok, lehet jönni, menni, beszélgetni. Azért ugyanazt a magyar nyelvet beszéljük itt is, ott is, máshol is, tehát hogy ezzel nincsen probléma.
Így van, és a kultúrának minden területén megvan ez az átjárhatóság, ami szerintem egyébként nagyon jó, és sokat segít fejlődni mindkét oldalnak. Picit kellemetlenebb témára kell, hogy rákérdezzek. Ugye augusztus 7-én tette közre a szerkesztőség a közösségi oldalon, hogy a Látó is veszélyben van a költségcsökkentő törvénytervezet miatt. Egy petíció is létrejött akkor. Mi a fejlemény ebben az ügyben? Hogy néz ki most
ez? Ez most elaludt ez a törvény, választások lesznek, még nem tudom, tehát ahogy a előjáróink és bölcsvezéreink eszik és marják egymást, az példaértékű, meg lesz majd a választás, és akkor majd előveszik. Tehát ezt ilyen 4-5 évente van egy ilyen nekifutás. Tehát ahogy ugye a Váradon ugye átszervezték az egészet, akkor nem tudom, 10-valahány évvel ezelőtt itt is ugyanezt próbálták, hogy összevonni egyáltalán. Tehát látjuk azt, hogy a román politikai elitnek egy jelentős része ez a funkcionális analfabetizmusban szenved, vagy ettől boldog, és azt gondolja, mivel neki nincs szüksége kultúrára, írásbeliségre, akkor ne legyen, ne adjunk rá pénzt. Tehát. És ugye mindig ott próbálnak spórolni, ahonnan a legkevesebb pénzt lehet megtakarítani. Szóval azért most ugye pont mondtuk, hogy ha összevonnak a könyvtárral, a Vátrával és a hegyi mentőkkel, még úgyse vagyunk 50-en. Tehát, hogy ezek teljesen ilyen vicces. Tehát látszik, hogy ugye olyan emberek írták azt a törvényszöveget, akik életükben nem olvastak egy könyvet végig. Tehát látszik, hogy nem ért arról, amiről beszél, ugye. Tehát voltak múzeumok, ahol néhány ember van, de van 1 millió tárgy. Ott mi lesz ez? Tehát egyszerűen, tehát szakmai szempontból az a törvény egy botrány. És már sajnos elő fogják venni, 1 év múlva, 2 év, amikor valaki stabilan majd beül a hatalomba, és nyáron, ugye augusztusban, amikor mindenki nyaralni megy, akkor előhozzák, és akkor majd intézményesítik Suttyomban. Tehát igen, ezt így szokták. Tehát
És ha erre a törvényre mondjuk visszatérnek, előveszik és véghez viszik, akkor van esély rá, hogy ezek az intézmények megmeneküljenek?
Hát nem tudom. Ezek ugye már olyan politikai játszmák, amire nekem nincs rá, se rálátásom, nincsen, se ráhatásom, nincsen. Most, hogy aztán ezt egy minisztériumban, vagy egy parlamenti irodában, vagy egy titkosszolgálati tanácsadó központban mit intéznek, hát ki lát ebbe bele? Nem is érdekel. Nem tudom. Tehát ugye 30-valahány éve működik a látó, még minden ilyen indítvány tulajdonképpen túléltünk. De mivel időről időre ugyanazok az ötletek jönnek elő, én tartok attól, hogy lassú víz partot mos. Tehát ugye, és ugye egész Európában gyakorlatilag egy ilyen kultúraellenes világ van.
Sajnos igen.
Tehát sem a kapitalizmusnak, sem a juppi elitnek, sem azoknak a rétegeknek, akik nem tudom, ezt a gazdasági és politikai teret uralják tulajdonképpen, mindarra, amit írott kultúrának tudunk, nincs szüksége már. És van is egész Európában egy ilyen, nem is tudom, elbizonytalanodás, vagy mi, hogy tulajdonképpen mindabból, amit írtunk, vagy írunk, vagy írva van, mire van még tulajdonképpen szükségünk? És a legegyszerűbb válasz, amit a román politika is ad, hogy semmire. TikTokra van szükség, semmi egyébre nincsen szükség. Egy mobiltelefonra van szükség, néhány gombra nyomogassuk. Semmi nem kell egyéb. Hogy aztán majd, igen, ha már mindenki elfelejtette azt a szorzótáblát, akkor ki fog majd programozni, és ki fog programot írni, az egy jó kérdés, de ezt a kérdést ők nem teszik fel. Ez engem izgat csak.
Hát meg nagyon sok fiatalt egyébként, azt gondolom, akik mondjuk kulturális szférában helyezkednének el, az érdekli őket, vagy akár az írás érdekli őket, ahogy korábban beszéltünk, és egészen kilátástalannak tűnik nagyon sok helyzet most jelen pillanatban, és mindenki várakozik ebben a langyos vízben arra, hogy mi fog történni.
Igen, de ugye a kultúra, az írás tanulás, az olvasás tanulás, a műveltség megszerzése, akár egy egyetemi pálya vagy valami, az tulajdonképpen egy hosszú távú projekt. Tehát egy nyelvtanulás az évekig zajlik például. A matematikát se lehet egyből megtanulni, tehát nem úgy van, hogy akkor ilyen gyors tapaló kurzusokkal 3 hét alatt, és akkor az ember már tud mindent. Tehát nem, és hogy tehát ugye, és ugye ez az egész, gyakorlatilag az oktatása is kihat, mert ugye olyan az oktatás, amilyen, azért álltunk neki, gyerekeknek, nem tudom, fogalmazást tanítani. Hát régebben nem volt ilyen, hogy kreatív írás. Hát könyörgöm, tehát tanítók és magyar tanárok és román tanárok és angol tanárok vették rá a gyerekeket arra, hogy tessék olvasni, és tessék értelmes mondatokat írni arról, amiről beszélünk. Hát ez magától értetődő volt az iskolában. Ez csak az elmúlt évtizedekben lett kérdéses, hogy kell-e még értelmes összefüggő mondatokban beszélni. Az iskolában kérdés ez. Egyetemen is kérdés. Hát nem tudom, hova jutottunk. Tehát ugye itt nem az a baj, hogy akkor most megvonnak innen egy támogatás, hogy bezárnak egy intézményt, hanem ennek az egésznek a tulajdonképpen szétesése, vagy nem is értjük azt, hogy mit csinálunk pontosan.
És hogy mennyi minden van mögötte, így van. Beszéltünk az előbb a határok közötti átjárásról, és hát láttam, hogy október 20-án sor került Budapesten egy nyitott műhelyre. Ez milyen volt, ez hogyan zajlik?
Hát a nyitott műhely az egy helyszín, az egy bőrdíszműhely, egy kultúrközpont, egy alkalmi étterem, borozó és egy ilyen multifunkcionális, egy hatalmas könyvtár van ott egyáltalán, és ez ugyancsak egy ilyen alternatív helynek számít. Nagyon sok ilyen rendezvény van, és azt megbeszéltük idejében, hogy ősszel egyszer elmegyünk, lesz egy új, kiegészült szerkesztőségünk, és akkor felgajasztunk egy repülőre, az a legolcsóbb és legelegánsabb utazás Budapestre, 4 óra, a Deák tér, tehát, és akkor elmentünk, és tartottunk egy estet, ott is volt 30-40 ember, nem is tudom hányan voltak, úgyhogy igen, tehát ugyancsak ismert emberek vagyunk mi ott, meg azért is, tehát azért van ennek egy ilyen bensőséges uh-huh. ilyet, tehát hogy azért ott is szoktunk találkozni kikivel, meg egyáltalán, tehát ezt így volt. Ugye nem egyszerű azért, tehát 5-6 embernek elmenni Budapestre. André Feri nem is volt velünk, mert ő Jasban volt a Nemzetközi Filit Fesztiválon, Nemzetközi Költőfesztivál, és akkor hívtunk egy ottani költőt, ugye, hogy legyen költőnk azért. Terék Anna volt ő, hogy akkor legyen, és akkor ott volt egy felolvasó. Hát ugye azért az irodalmi estek elég egyszerűen zajlanak, mert elmeséljük, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, és akkor felolvasunk általában uh-huh. abból, ami tarsolyban van, és akkor lehet közben beszélgetni, vagy utána beszélgetni egyáltalán. Tehát ez egy ilyen, most tudom, egyfajta bemutatkozás, vagy efféle.
Igen. A Látó Nívó díjak is kiosztásra kerültek 2023 végén, 32. alkalommal osztották ki a labban publikált szerzők közül válogatva az évzáró Nívó díjakat. Kik kapták tavaly a Nívó díjakat, és hogyan zajlott a döntés tulajdonképpen?
Hát a döntés az mindig egyszerű, mert leülünk, ugye, tehát nem tudom, körülbelül 1200 oldal a Látó, az ember azért már tudja, rohadt vezető, hogy melyek azok a szövegek, amelyek számára fontosak voltak. Ugye ezt mindig el szoktam mondani, hogy szövegre adunk díjat, abban az évben, mert megjelent szövegre, nem válveregetés, ugye rokonoknak nem adunk, barátoknak, feleségnek, szeretőknek nem adunk, gyerekeknek se tudunk adni, meg egyáltalán, tehát vannak ilyenfajta régi, volt szerkesztőknek sem adunk, tehát például Markó Bélának nem tudunk díjat adni. Én se fogok kapni. Én ugye például sose kaptam le Látó Nívó díjat, Szabó Róbert Csaba se kapott Nívó díjat soha. Demény Péter kapott kétszer is. Tehát ugye vannak ilyen megszorítók, és akkor igen, kiválogatjuk, megbeszéljük, általában nem szoktunk túl sokat vitatkozni ezen. Tehát, hogy igen, és akkor, hogy az úgy. És hogy ugye nem is verseny, tehát uh-huh. azt gondolom, hogy ez egy ilyen gesztus abban az évben, ezzel záródik tulajdonképpen a Látó programsorozata, ez az utolsó esemény, a Látó Nívódi, és akkor ugye zsíros kenyeret szoktunk utána kenni is, van pár üveg bor, és akkor ott még elbeszélgetünk, és azzal tulajdonképpen azért van ez ugye karácsony előtt, hogy akkor járjon le, és akkor jönnek az ünnepek, meg a vakáció, meg minden, és akkor már ne terheljük a nagy érdeműt irodalmi rendezvényekkel, mert akkor másról szól a világ.
Hogyha már az év végét említjük, akkor muszáj egy picit beszélnünk arról, hogy a tavalyi év egy óriási veszteséggel zárult a folyóirat számára, hiszen december 30-án elhunyt Kovács András Ferenc költő, és a Látó saját halottjának tekintette őt, és a költő utolsó interjú egyébként a Látó decemberi számában jelent meg. Mit jelentett az ő munkássága az erdélyi magyar kultúra számára? De úgy is kérdezhetném ezt, hogy mivel lesz kevesebb a jövőben az erdélyi magyar kultúra?
Hát nem lesz kevesebb, mert amit megírt, az megírt, az megvan. Tehát az olvasat, hát András egy színfolt volt, tehát egy nagy költő volt. Tehát
ez az,
aki gyakorlatilag abból, amit versnek mondunk, most úgy nagyjából mindent tudott. Tehát hogy néha nem lehetett, tehát mondtam egy mondatot, akkor válaszolt rá rímbe, vagy abban a ritmusban, hogy felismerte, hogy egyszer ez kicsit történet, bementem azt, de még nagyon régen volt ez a szerkesztőségben, és valamit mondtam. Azért gondolom, hogy nagyon régen volt, mert még én is dohányoztam, és az kb. 23 évvel ezelőtt lehetett, mert azután már nem. És mondtam valamit, de szittem a cigarettát, nem égette valami is volt, és akkor azt mondja, hogy ez 2,5 anakreóni sort mondtál. És nem is hallom az ilyeneket soha, ugye, de hogy ő meghallotta, és akkor kipótoltuk, bepótolt valamit, és akkor lett belőle 3 anakreóni sor. Arról, hogy rosszul ég a cigaretta, és egyre drágább, vagy valami hasonlót mondhattam, tehát nem is maradt így meg. Igen, tehát egy ilyen abszolút tudása volt. Tehát ugye vannak ezek a zenészek, akik nem tudom, tehát elénekel valaki valamit, és akkor lekottázza hirtelen, vagy egyáltalán meg tud jegyezni dallamokat, és ráimprovizál. Igen, tehát a költészetben ő egy ilyen szerű ember volt, egy fantasztikus előadó volt, egy nagyon, nagyon jó kolléga, akivel lehetett együtt, csak éppen bármiről lehetett beszélni, hihetetlen olvasottsága volt, nagy könyvtára volt, mindig könyvet hozott, beszélt, tehát erről beszéltünk, tehát rengeteget tanultunk tőle uh-huh. mindannyian, tehát hogy nagyon, tehát igen, tehát egy nagy költő volt.
Ez így van.
És hát igen, ez a, azt, hogy valaki csak így sarkon fordul, és elmegy, az azért úgy, nem tudom, tehát, hogy na, hát én még biztos, hogy nem dolgoztam, tehát nem, nyilván ez eltart, de hogy nem, és kértek is már több helyről írást, hogy akkor írják, mert nem tudom. Ezt a kicsi anakreonos dolgot, ezt megírtam, úgy hirtelen, de én még mindig nem tudok róla írni. Tehát, hogy nem, ez most, igen, még ez itt van még. Tehát.
Hát ez még friss, ugye így is indult az év, hiszen a temetés január 4-én volt. De a folyóirat számára folytatódott a munka rögtön azzal, hogy megváltozott a látó külalakja. Miért volt szükség egyébként a változásra, vagy miért érezték azt, hogy most változtatni kell?
Elfogyott az a karton, amire eddig a borítót nyomtuk. És nem gyártják, vagy nem lehet beszerezni, nem tudom, ilyen ipari, technológiai probléma van vele, és akkor ugye mivel nem az a karton, a dombornyomás sem érvényesül ezen, és azért mondtuk, hogy akkor legyen ez a festet, tehát hogy ez az a karton, ami most beszerezhető, egy kicsit halványabb, fakóbb, ilyen krémszínű, viszont, és akkor a fekete viszont egy jó kontrasztos rajta, kicsit nézzük, kicsit furcsa, kicsit olyan, mint hogyha nyomdahiba lenne, de most nem tudunk ennél jobbat, tehát elég gyorsan el kellett dönteni, hogy mit csinálunk, és talán majd, nem tudom, ha elfogy ez a karton is, akkor majd kitalálunk egy új borítót, mert már elég régi az, ami megvan, és hogy azt szokták mondani, hogy egy idő után így amortizálódik minden. Még az, ami jó, azt is megszokjuk, és egy ilyen nem is tudom, mi lesz vele, és akkor azt mondjuk, hogy jó, akkor csináljunk egy újat, és mondtam is a fiataloknak, hogy jó van, hát akkor találjatok majd ki valami mást. Uh-huh. Tehát, hogy meg kell újulni időnként, ha még leszünk, akkor újuljunk meg. Igen, hát ez a legjobb.
Ez milyen érdekes, én pont nagyon szeretem a könyves polcomon a látó számokat egymás mellett, mert egy olyan szint hoz be, ami egy kicsit elüt a többitől is.
Igen, tehát ezzel jó is volt, de még annak idején Írsai Zsolt mondta, ugye ő tervezte meg, ő találta ezt így ki, hogy meg fog öregedni ez is. Egyszer majd hát, hogy úgy elkopik az a forma, és akkor kell csinálni valami más, ezt úgy érzi az ember, vagy nem is tudom. Jönnek a fiatalok, igen, és ők azt mondják, hogy jó, de. És akkor ugye megyünk valamit, és én nem is akarok ebbe harcolni velük, hanem azt mondtam, igen, találjátok ki, csináljátok meg, én nem fogok itt a küszöbre feküdni, de.
Egyébként, hát a mai napon is rendezvény lesz, ugyanis irodalmi est lesz a Gemma Book Caféban. Mire számíthatnak az érdeklődők, akik ma délután 6 órától oda látogatnak?
Látó felolvasás lesz, tehát, hogy nagy részt nem is tudom, hogy az volt, hogy tulajdonképpen ebben a felállásban, ahogy vagyunk, így Marosvásárhelyen még nem, nem olvastunk fel. Tehát egy különösebb, nyilván elmondjuk, hogy ez a Magyar Kultúra napja, és a Kölcsei, és a himnusz, és mindaz, amit Nyári Krisztián elmondotta, hogy el szokott mondani erről, azzal körülbelül egyetértünk, és megyünk tovább, tehát, hogy felolvasunk ezt, azt, és ilyen órás, vagy óra 10 perces estet tartunk. Mondták is, hogy már színház is van, mert nem baj, legyen színház, akit ez jobban érdekel, az ide fog jönni, úgyhogy nincs ezzel gond, úgyse férnek be, 40 embernél úgyse fér be több a Gemmába, most az a 600 ember a színházból mind hozzánk akarna jönni, mi lesz? Hát akkor az utcai rendezvényt nem szoktunk tartani.
Ilyen ez. Egyébként melyek még a tervek 2024-re? Hogyan alakul a folyóirat élete? Készülnek-e valamilyen nagyobb volumenű rendezvényre esetleg?
Hát ezt most ugye nagyjából a pályázati pénzeket számogatjuk, hogy miből mit lehet csinálni, ugye? Elég furcsák az átfedési idők, ugye volt az NKA probléma, hogy nem adtak mi oda, már nem is pályáztunk, mert mindig levágják meg egyetet, hogy az a baj, hogy ez az egész támogatási rendszer teljesen improvizatív és kaotikus és átláthatatlan, és nagyon nehéz előre tervezni. Tehát most már lassan neki kell álljunk, és a nyári tábort összerakni, helyszínt foglalni, időpontot választani, mert aztán kiszorulunk az egészből, és még nem tudjuk, hogy mennyivel fog addig drágulni az egész. Tehát, hogy itt az inflációval egy olyan fajta versenyfutás van, hogy és mindig utolér érdekes módon, nem is tudom, hogy hogyan. Lesznek, tehát lesznek meghívottaink, lesznek rendezvények, lesz tábor, nem is tudom pontosan most ezt. Tulajdonképpen holnap lesz az a gyűlés, amiben véglegesítjük azt, hogy akkor mit csinálunk, mi mikor csinálunk, és ugye nem is lehet olyan hosszan előre tervezni, mert teljesen ingatag a világ.
Hát tehát igen, talán jövő ilyenkor meg tudjuk beszélni, hogy mi is történt.
Hát igen, mert
igen.
Tehát ez a meghirdetni valamit, és az a két hét az a hasznos idő, amire, hogyha valaki megnézi, na akkor erre el szeretnék menni, és hogyha túl hamar van meghirdetve, akkor úgy elfelejtődik, a túl későn akkor nem tudnak rá rácsatlakozni az emberek. Tehát tulajdonképpen mi ugyanazt szeretnénk csinálni, amit mindig. Azt mondom, hogy a világ változik, az irodalom stabil. Tehát, hogy még mindig tudjuk Vörös Martit olvasni, érdekes módon eltett 200 év, és azóta hányszor bukfencezett át már a világ. Az irodalom az irodalom marad. Tehát ez stabil.
Legalább teljesen tiszta a cél vele. Egy adminisztratív kérdésem maradt így a végére. Lehetőség van látó előfizetésre. Hogyan működik ez?
Ez egyszerűen rá kell kattintani a honlapra, ki lehet fizetni kártyával, banki átutalással, én nem tudom milyen rendszerek.
Fél évre, évre?
Fél évre, évre. Egyes lapszámokat is meg lehet vásárolni, és miután bejött a rendelés, postázzuk. Sajnos a postaköltséget ki kell gazdálkodnunk, nem lesz ez egyszerű, főleg külföldre. Iszonyú drága posta, és rosszul működik.
És rosszul működik, igen.
És lassú, és egyáltalán rengeteg probléma van vele. De hát valahogy belevágtunk ebbe, mert az tényleg gond, hogy nincs Romániában egy működő lapterjesztési rendszer, vagy ha van is, nagyon drága. Tehát standokhoz kimenni, letenni, otthagyni, begyűjteni a pénzt, visszahozni egyáltalán, tehát az egy sokkal időigényesebb és költségigényesebb. Tehát, hogy gyakorlatilag ilyesmikre nem nagyon van pénzünk. Tehát. És igen, tehát, hogy ez egy jó, sajnos nagyon drága lett, tehát ennek az egész megszervezése, és a honlap, és a bankrendszer, és tehát Romániában élünk, iszonyú körülményes, bonyolult, megvan valahogy, sokba került, működik a lap fizikailag, tehát most már megrendelhető, kiviszik, egyáltalán remélem, hogy fog ez működni hosszú távon is, tehát.
Hát mi is ezt reméljünk. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt ma a Magyar Kultúra Napján, és mesélt nekünk a folyóirat életéről. Hát várom még nagy szeretettel, hogy a további rendezvényekről beszélgessünk.
Köszönöm szépen a lehetőséget. Üdvözlök minden hallgatót.